15. előmeneteli jelentés. Július 12. Nimur, Strauss, Burt és még néhányan a pszichológiai osztályon vártak rám. Igyekeztek úgy tenni, mintha örülnének nekem, de láttam, hogy Burt milyen türelmetlenül várja, hogy átvegye Algernont. Átadtam hát neki. Senki nem szólt semmit, de tudtam, hogy Nimur nem bocsátja meg egyhamar, hogy a háta mögött érintkezésbe léptem az alapítvánnyal. Nem tehettem másképp. Mielőtt visszatértem a Beekman főiskolára, biztosnak kellett lennem abban, hogy önálló kutatómunkát végezhetek a tervezetben. Túl sok idő menne veszendőbe, ha be kellene számolnom Nimurnak minden lépésemről. Már értesült az alapítvány határozatáról, és fogadtatásom hűvös és formális volt. Kezet nyújtott, de mosoly nem volt az arcán. Charlie, mondta, mindnyájan örülünk, hogy visszajött hozzánk és velünk fog dolgozni. Jason fölhívott és közölte, hogy az alapítvány megbízta magát a tervezett munkájában való részvétellel. A munkatársak és a labor rendelkezésére állnak. Az elektronikus számítási központ közölte velünk, hogy a maga munkája elsőbséget élvez, és természetesen, ha bármiben segítségére lehetek. Megtett minden tőle telhetőt, hogy szívélyesnek mutatkozzék, de az arcán láttam, hogy kételjei vannak. Végül is, milyen tapasztalataim vannak a kísérleti pszichológiában? Mit tudok arról a technikáról, amelynek fejlesztésével ő éveket töltött? Nos, amint mondtam, szívélyesnek látszott, és késznek arra, hogy félretegye az előítéleteit. Nem is igen tehetett egyebet. Ha nem találok magyarázatot Algernon viselkedésére, egész munkája felesleges volt, de ha megfejtem a kérdést, az egész társaság befut velem együtt. Bementem a laborba, ahol Burt Algernont figyelte az egyik többszörösen összetett problémájú útvesztőben. Sóhajtott, és a fejét rázta. Rengeteget felejtett. Legtöbb komplex reakcióját, mintha csak eltörölték volna. Sokkal primitívebb módon oldja meg a feladatokat, mint ahogy vártam. Milyen értelemben? Nos, hát a múltban képes volt arra, hogy egyszerű rendszereket kiokoskodjon, mint ebben a vakajtó futamban például. Minden második ajtó, minden harmadik ajtó, csak a vörös ajtók, vagy csak a zöld ajtók. Most azonban háromszor is végigfutotta a pályát, és még mindig a megpróbálom hátha módszert használja. Lehetséges, hogy azért, mert ilyen sokáig távol volt a labortól? Lehetséges. Hagyjuk, hogy újra hozzászokjon a dolgokhoz, és majd meglátjuk, mi lesz belőle holnapra. Sokszor voltam már a laborban ezelőtt, de most azért voltam itt, hogy megtanuljak mindent, amit csak nyújthat. Néhány nap alatt kellett munkafolyamatokat elsajátítanom, amelyeket a többiek évekig tanultak. Burt és én 4 órát töltöttünk azzal, hogy végigjárjuk a labort részlegről részlegre, miközben igyekeztem képet alkotni magamnak az egészről. Amikor már mindent láttunk, észrevettem egy ajtót, ahová még nem nyitottunk be. Mi van ott bent? A fagyasztó és a hamvasztó. Kinyitotta a súlyos ajtót és fölkattintotta a villanyt. Megfagyasztjuk a kísérleti alanyokat, mielőtt megsemmisítjük őket a hamvasztóban. Csökken a szag, ha megakadályozzuk a feloszlást. Megfordult, indulni készült, de én még álltam egy pillanatig. Algernont ne, mondtam. Nézze, és ha, amikor, úgy értem, nem akarom, hogy ide dobják, mint a szemetet. Adják nekem. Majd én gondoskodom róla. Burt nem nevetett, bólintott csupán. Nimur megmondta neki, hogy ettől kezdve megkaphatok mindent, amit akarok. Az idő a korlát. Ha meg akarom találni kérdéseimre a választ, tüstént munkához kell látnom. Könyvjegyzékeket kaptam Burttől, jegyzeteket Strausstól és Nimurtól. Kifelé menet különös gondolat derengett föl bennem. Láttam futólag a hamvasztójukat, ahol a kísérleti állatokat szokták elégetni, mondtam Nim úrnak. Mi a szándékuk velem kapcsolatban? Kérdésem megdöbbentette. Hogy érti ezt? Bizonyára megvolt kezdettől fogva a tervük minden eshetőségre. Tehát mi történik velem? Hallgatott, de én csökönyösen folytattam. Jogom van megtudni mindent, ami a kísérlethez tartozik, s ez magába foglalja a jövőmet is. Semmi ok sincs arra, hogy ne tudja meg. Szünetet tartott, és rágyújtott a már égő cigarettájára. Azt persze tudja, hogy kezdettől fogva nagy reményeket tápláltunk a tartósságra vonatkozólag, és még most is határozottan. Ebben nem is kételkedem, mondtam. Természetesen komoly felelősséget jelentett magát is belevonni ebbe a kísérletbe. Nem tudom, mennyire emlékszik vissza, vagy mennyit tudott összerakni a kezdeti eseményekből, de mi igyekeztünk felvilágosítani magát arról, hogy jelentékeny esély van arra is, hogy a fejlődés talán csak időleges lesz. Meg is írtam ezt az előmeneteli jelentéseimben annak idején. Ismertem el. Ám bár akkoriban nem értettem, hogy mit akartak ezzel mondani, de ez mellékes, hiszen most már értem. Egy szóval elhatároztuk, hogy megkockáztatjuk magával a dolgot, folytatta Nim úr. Mert úgy éreztük, igen kicsi az esély arra, hogy bármi komoly bajt okozzunk, annak viszont nagyon nagy a valószínűsége, és ezt biztosra vettük, hogy jót teszünk magával. Nem kell mentegetőznie. De meg fogja érteni, hogy engedélyt kellett kérnünk egy közeli hozzátartozójától. Maga nem volt alkalmas a döntésre. Igen, ezt tudom, a húgomról, Normáról beszél. Olvastam erről a lapokban. Abból, amire vele kapcsolatban emlékszem, úgy képzelem, beleegyezést adott volna a kivégzésemhez is. Nim úr felhúzta a szemöldökét, de elengedte szavaimat a füle mellett. Szóval, ahogy azt közöltük is vele, abban az esetben, ha a kísérlet balul üt neki, nem küldhetjük vissza magát a pékségbe, vagy a régi szobájába. Miért nem? Egyrészt, mert maga talán már nem lesz ugyanaz, aki volt. A sebészi beavatkozásnak és a hormon injekcióknak lehetnek később jelentkező hatásai. Meg lehet, hogy a műtét utáni élmények is nyomot hagynak magában. Arra gondolok, hogy elmebeli zavarok komplikálhatják a csökkentséget. Talán nem is lesz többé ugyanaz a személy. Óriási! Mintha egy keresztet hordani nem is lenne elég. Másrészt pedig nem lehet tudni, hogy ugyanarra a szellemi szintre kerül-e vissza. Számolni kell az agyműködés még primitívebb szintjére való visszaeséssel is. Tudtomra adta a legrosszabbat, hogy könnyítsen a lelkén. Akkor talán megtudhatnék mindent, mondtam, amíg abban a helyzetben vagyok, hogy nekem is lehet beleszólásom. Mi a tervük velem? Vállat vont. Az alapítvány intézkedett, hogy vegyék fel a Warren állami otthon és munkaterápiás iskolába. Micsoda? A húgával való megegyezésben foglaltatott az is, hogy az otthonbeli eltartás teljes költségét az alapítvány fedezi, maga pedig élete végéig rendszeres havi zseppénzt kap személyes szükségleteire. De miért oda? Kint is mindig meg tudtam állni a lábamon, még amikor bedugtak oda. Herman nagybátyám halála után Donner akkor is rögtön ki tudott hozni, hogy kint dolgozzam és éljek. Miért kell visszamennem? Ha kint is tud magáról gondoskodni, nem kell a Warrenben maradnia. A kevésbé súlyos eseteknek megengedik, hogy az otthonon kívül éljenek. De nekünk minden eshetőséggel számolnunk kell. Igaza van. Panaszra nem lehet semmi okom. Mindenre gondoltak. A logikus hely a Warren, a mély hűtő, ahová bedughatnak életem hátralevő napjaira. Legalább nem a hamvasztó, mondtam.
Micsoda?
Nem érdekes.
Egyéni humor. Ekkor eszembe jutott valami. Mondja, lehetséges lenne, hogy ellátogassak az otthonba. Úgy értem, hogy mint látogató bejárjam a helyet és mindent megnézzek.
Igen, azt hiszem, állandóan járnak le oda az emberek, rendszeres iskola látogatás, aféle propaganda. De miért?
Mert látni akarom. Tudnom kell, hogy mi lesz velem, ameddig még elég erőm van ahhoz, hogy tehessek valamit ebben az ügyben. Kérem, intézz el, ha lehet, minél előbb.
Láttam, hogy nem tetszik neki az ötlet, hogy ellátogatok a Warrenbe, mintha méretre rendelnék koporsót, hogy még életemben kipróbáljam. De hát nem hibáztatom őt azért, mert nem érti, hogy ha rá akarok jönni, ki is vagyok valójában, mit jelent egész életem. Meg kell ismernem mind a jövőm lehetőségeit, mind a múltamat, tudnom kell, hogy honnan jöttem és hová megyek. Ám bár tudjuk, hogy az útvesztő végén a halál vár ránk, én nem mindig tudtam ezt. Nem régen a bennem élő kamasz még azt hitte, hogy csak mások halnak meg. De most már látom, hogy az út, amelyet ezen az útvesztőn belül kiválasztok, ezt tesz azzá, ami vagyok. Nem csak dolog vagyok. Létezési mód is. Egy a sok-sok mód közül, és az a tény, hogy ismerem az utat, amelyet eddig megtettem, és azokat is, amelyek számomra még megmaradtak, segít majd megértenem, hogy mi lesz belőlem.
Aznap este és az elkövetkező néhány napon belemerültem a pszichológiai szakkönyvekbe. Klinikai, személyiség, pszichometriai művelődés lélektanba, kísérleti és állatlélektanba, fiziológiai, gestált analitikai, funkcionális, dinamikus és szervezeti pszichológiába, és mind a többi régi és modern csoportok, iskolák és rendszerek tanaiba. Az az elkedvetlenítő a dologban, hogy a legtöbb elgondolás, amelyre a pszichológusaink az emberi intelligenciáról, emlékezésről és tudásról alkotott elméleteiket alapítják, vágyálom csupán. Fay be akar jönni a labort megnézni, de lebeszéltem. Már csak az hiányzik nekem, hogy Alice és Fay egymásba szaladjanak. Van elég bajom enélkül is.
16. előmeneteli jelentés, július 14. Csúnya, szürke, esős napon mentem ki a Warrenbe. És ez lehet a magyarázata a nyomott hangulatomnak, amely elfog, ha erre a látogatásra gondolok. Bár lehetséges, hogy csak áltatom magam, és az a gondolat bánt, hogy esetleg oda küldenek. Kölcsönkértem Burt kocsiját. Alice is velem akart jönni, de egyedül kellett látnom a helyet. Faynek nem mondtam meg, hogy oda megyek. Az autóút Long Islandre a Warren Farmer közösséghez másfél óráig tartott, és nem volt nehéz az otthont megtalálni. Hosszan elnyúló szürke földarab, amelynek létezését nem árulta el más a világnak, csak egy keskeny mellékútra nyíló bejárat két betonoszlopa, és egy fénylő résztábla ezzel a felirattal. Warren Állami Otthon és Munkaterápiás Iskola. Az út menti jelzőtáblán az állt, 25 kilométer. Lassan hajtottam tehát az épület tömbök között, és az irodát kerestem. A mezőn át egy traktor jött felém, és a kormánynál ülő férfin kívül még ketten kapaszkodtak hátul. Kidugtam a fejem, és odaszóltam. Meg tudná mondani, merre van Mr. Winslow irodája? A vezető megállította a traktort, és balra előre mutatott. A kórházi főépületben, forduljon balra, aztán jobbra. Akarva akaratlan látnom kellett a bámészkodó fiatalembert, aki a traktor hátulján egy fogantyúba kapaszkodott. Borotválatlan arcán bárgyú mosoly ült. Matróz sapka volt rajta, amelynek ellenzőjét gyerekes módon lehúzta, hogy beárnyékolja a szemét, holott nem sütött a nap. Elfogtam egy pillanatra a tekintetét. tágra nyílt kérdőszem. De félre kellett néznem. Amikor a traktor megint elindult, a visszapillantó tükörben láttam, hogy kíváncsian utánam bámul. Felzaklatott, mert Charlie-ra emlékeztetett. A vezető pszichológust elképesztően fiatalnak találtam. Magas, sovány férfi, arckifejezése fáradt, de nyugodt kék szeme erőt sejtetett a fiatal arc mögött. Körülvitt a telepen a kocsiján, megmutatta a szórakozó helyiséget, a kórházat, iskolát, adminisztrációs épületet és az emeletes, villának nevezett téglaépületeket, ahol az ápoltak laktak. Nem láttam kerítést a Warren körül, mondtam.
Nem, csak egy bejárati kapu van és sövények, hogy távol tartsuk a kíváncsiskodókat.
De hogy tartják vissza őket az elkóborlástól, hogy elhagyják a telepet? Vállat vont és elmosolyodott.
Tulajdonképpen sehogy. Néhány közülük el is kóborol, de legtöbbjük visszatér.
Nem mennek utánuk? Rám nézett, mintha azon tűnődne, mi van a kérdésem mögött.
Nem. Ha bajba jutnak, hamarosan megtudjuk a városiaktól, vagy a rendőrség visszahozza őket.
És ha nem?
Ha nem hallunk semmit róluk vagy tőlük, akkor feltételezzük, hogy kielégítően beleilleszkedtek a külvilágba. Meg kell értenie, Mr. Gordon, hogy ez nem börtön. Az állam megkívánja tőlünk, hogy minden észszerű intézkedést megtegyünk az ápoltjaink visszaszerzésére, de arra nem vagyunk berendezkedve, hogy 4000 embert állandóan szigorú őrizet alatt tartsunk. Aki elmegy, mind a feltűnően gyenge elméjű típushoz tartozik, nem mintha sokat kapnánk ezekből mostanában. Most inkább elmebajosokat kapunk, s ezek az esetek megkívánják az állandó zárt felügyeletet. A gyenge elméjűek azonban szabadon mozoghatnak, és egy-két heti kintartózkodás után legtöbbjük visszajön. Amikor rájönnek, hogy semmi keresni valójuk sincs odakint. A világnak nem kellenek, és ezt hamarosan meg is tudják.
Kiszálltunk a kocsiból, és az egyik villához mentünk. A falakat belül fehér csempe borította, az épületnek fertőtlenítő szaga volt. A földszinti előtér egy szórakozó helyiségbe nyílt, mint egy 75 fiú üldögélt ott, várták, hogy az ebédre hívó csengő megszólaljon. Figyelmemet nyomban egy nagyobb fiú vonta magára, aki a sarokban ült egy széken, és egy másik 14-15 éves fiút ringatott, gyengéden magához ölelve. Mind felénk fordultak, és minket néztek, amikor beléptünk. Néhányan a bátrabbak közül odajöttek, és rám bámultak.
Ne törődjön velük, mondta Winslow, arckifejezésemet látva. Nem fogják bántani.
A földszinti felügyelőnő elénk jött. Nagy csontú, csinos asszony volt, feltűrt ujjú köpenyben, keményített fehér szoknyája felett durva vászonkötényjel. Övén egy karika kulcs csörömpölt, és csak amikor megfordult, akkor láttam, hogy arcát baloldalt nagy, borvörös anya jegyfedi.
Ma nem vártam semmiféle társaságot, Ray, mondta. Maga rendszerint csütörtökön hozza a látogatóit.
Ez Mr. Gordon Thelma, a Beekman főiskoláról, csak körül akar nézni és fogalmat alkotni a munkánkról. Tudtam, hogy magának bármelyik nap megfelel, Thelma.
Igen, válaszolta és nevetett.
Csak hogy szerdán forgatjuk a matracokat. Csütörtökön sokkal jobb szag van.
Észrevettem, hogy mindig a bal oldalamon maradt, úgy, hogy a piros folt az arcán rejtve maradjon. Végigvezetett a hálótermen, a mosodán, a raktárhelyiségen, az ebédlőtermen, amely most terített asztalokkal várta, hogy elhozzák az ebédet a központi konyháról. Mosolyogva beszélt, és az arc kifejezése meg a magasra tűzött kontya olyan volt, mint a Lautrec táncos nőié. De sohasem nézett egyenesen rám. Arra gondoltam, milyen lenne itt élni az ő felügyelete alatt.
Ezek elég jók itt, ebben az épületben, mondta.
De tudja, hogy van ez?
300 fiú,
75 egy-egy emeleten,
és csak 5-en vagyunk, akik ellátjuk őket. Nem könnyű őket kordában tartani.
De lényegesen jobb, mint a piszkos villákban. A személyzet ott nem sokáig tart ki. Ha kicsikről van szó, az ember nem bánja annyira, de ha már felnőttek és mégse tudnak vigyázni magukra, az undok dolog.
Maga nagyon rendes asszonynak látszik, mondtam. Szerencsések a fiúk, hogy maga a felügyelőjük.
Jó ízűen nevetett, kivillantva fehér fogait, de még mindig egyenesen előre nézett. Nem jobb, nem rosszabb a többinél.
Nagyon szeretem a fiaimat.
Nem könnyű munka, de megvan a jutalma, ha az ember arra gondol, milyen nagy szükségük van ránk.
Mosolya eltűnt egy pillanatra.
A normális gyerekek hamar felnőnek, már nincs szükségük az emberre. A maguk útját járják, elfelejtik azt, aki szerette őket és gondoskodott róluk. De ezeknek a gyerekeknek egész életükön át szükségük van mindarra, amit az ember adhat nekik. Ismét nevetett ezúttal saját komolyságán. Nehéz itt a munka, de megéri.
A földszinten, ahol Winslow várt bennünket, megszólalt az ebédcsengő, és a fiúk bevonultak az ebédlőbe. Észrevettem, hogy a nagyfiú, aki az imént a kisebbet ringatta, most kézen fogva vezeti az asztalhoz.
Ez igen, mondtam feléjük biccentve.
Winslow is bólintott.
A nagyfiú Jerry, a másik Dusty. Gyakran látunk itt ilyesmit. Ha nincs más, akinek ideje lenne a számukra, némelykor valannyi eszük, hogy egymásnál keressék az emberi kapcsolatokat és szeretetet.
Amikor az iskola felé menet elhaladtunk egy másik villa előtt, sikoltást, majd jajgatást hallottam, amit két-három más hang felkapott és visszhangként ismételt. Az ablakokon rács volt. Winslow a délelőtt folyamán először láthatóan kényelmetlenül érezte magát.
Különleges biztonsági pavilon, magyarázta. Elmebajos csökkentek. Ha alkalmuk van rá, kárt tesznek magukban vagy másokban. Ezeket a K pavilonba helyezzük. Állandóan zár alatt vannak.
Elmebajos betegek itt? Nem elmegyógyintézetbe valók ezek?
Hát persze, mondta. De nehéz dolog ezt megállapítani. Néhány határesetnél az elmebaj csak akkor tör ki, amikor már egy ideig itt voltak nálunk. Másokat pedig a bíróság utal be, és nekünk nincs más választásunk, be kell fogadnunk őket, bár igazán nincs helyünk a számukra. Az igazi probléma az, hogy sehol senki számára sincs hely. Tudja, hány név van az előjegyzési listánkon? 1400. És lehet, hogy az év végére 25 vagy 30 személy részére lesz helyünk.
Hol van most az az 1400?
Otthon. A külső világban. Üresedésre várnak. Nálunk vagy más intézetben. Tudja, a mi hely problémánk nem olyan, mint a kórházi túlzsúfoltság. A mi betegeink rendesen úgy jönnek hozzánk, hogy itt is maradnak életük végéig.
Amikor az új iskola épülethez értünk, földszintes üveges betonépítmény nagy panoráma ablakokkal, megpróbáltam elképzelni, milyen lenne, ha ápoltként járkálnék ezeken a folyosókon. Láttam magamat, amint a férfiakból és fiúkból álló sor közepén várom, hogy belépjünk a tanterembe. Talán én is egy másik fiút tolnék a tolókocsiban, kézen fogva vezetnék egy másikat, vagy egy kisebb fiút szorítanék a karomba. Az egyik fa megmunkáló tanteremben, ahol egy csapat nagyobb fiú a tanító felügyelete alatt padokat készített, körénk gyülekeztek és kíváncsian nézegettek engem. A tanító letette a fűrészt, és odajött hozzánk.
Ez Mr. Gordon a Beekman főiskoláról, mondta Winslow. Néhány betegünket akarja megvizsgálni, arra gondol, hogy megveszi a telepet.
A tanító nevetett, és a tanítványai felé intett.
Ha megveszi, minket is át kell vennie vele együtt, és több fát kell szereznie, amivel dolgozunk.
Ahogy végigvezetett a műhelyen, észrevettem, milyen különösen csendesek a fiúk. Folytatták a munkájukat, csiszolták és fényezték az újonnan elkészült padokat, de nem beszéltek.
Ezek az én csendes fiaim,
szólt, mintha megérezte volna, ki nem mondott kérdésemet.
Süket némák!
160 belőlük, magyarázta Winslow. Speciális képzés, a szövetségi kormányzat védnöksége alatt.
Hihetetlen dolog. Mennyivel kevesebb jutott ezeknek, mint más emberi lényeknek. Csökkent értelműek, süketek, némák, és mégis buzgón csiszolják a padokat.
Az egyik fiú, aki éppen egy fatömböt fogott satuba, abba hagyta, amit csinált, megveregette Winslow karját, és a sarokba mutatott, ahol több kézdarab száradt a bemutató polcokon. A fiú egy lámpa állványra mutatott a második polcon, majd önmagára. Gyatra munka volt, billegett, a gitfoltok látszottak, a fénymáz vastag volt és egyenetlen. Winslow és a tanító elragadtatással dicsérték, és a fiú büszkén mosolygott és rám nézett, várva az én dicséretemet is. Igen, bólintottam, és túlzott szájmozdulatokkal ejtettem a szavakat. Nagyon jó! Nagyon szép! Azért mondtam, mert szüksége volt erre, de éreztem, hogy üresen hangzott. A fiú rám mosolygott, és amikor tovább indultunk, hozzám lépett, és mint egy búcsúzóul megérintette a karomat. Valami folytogatott, és csak nagy erőfeszítéssel tudtam uralkodni érzéseimen, amíg újra ki nem értünk a folyosóra. Az iskola igazgatónője, alacsony, kövérkés, anyás hölgy leültetett egy csinos feliratokkal díszelgő táblázat elé, amely az ápoltak különböző típusait, az egyes kategóriákhoz beosztott tanszemélyzet létszámát és a tanított tantárgyakat tartalmazta. Természetesen, magyarázta, már nemigen kapunk a magasabb IQ-sokból. A 60-70 IQ-sokkal mindinkább a városi iskolák kislétszámú osztályaiban vagy egyéb intézményekben foglalkoznak. Akiket mi kapunk, legtöbben meg tudnának élni odakint is, nevelőszülőknél vagy családi panziókban és egyszerű munkát végezni, tanyákon, gyárakban, mosodákban vagy pékségekben, vetettem közbe. Homlokát ráncolta. Igen, azt hiszem, arra a munkára is képesek. Nos hát, mi kétféle osztályba soroljuk a gyerekeinket. Gyereknek mondom őket, akármilyen idősek, itt mind gyerek. A tiszták és a piszkosak osztályába. Nagyon megkönnyíti a lakóhelyük kezelését, ha együtt tartjuk az azonos színvonalon levőket. A piszkosak némelyike súlyos elmebajos eset. Ezeket hálós ágyban tartjuk, és így gondoskodunk róluk egész életükön át. Vagy amíg a tudomány meg nem találja a módját, hogy segítsen rajtuk. Ó, mosolygott és magyarázólag hozzáfűzte, attól tartok, ezeken nem lehet segíteni. Mindenkin lehet segíteni. Bizonytalanul nézett rám. Igen, igen, hát persze igaza van. Remélnünk kell. Idegesítettem. Mosolyogtam magamban arra a gondolatra, hogy milyen is lenne az, ha egyik gyerekeként visszahoznának ide. Tiszta lennék, vagy sem? Visszamentünk Winslow irodájába, kávét ittunk, miközben ő a munkájáról beszélt. Jó helyez, mondta. Elmegyógyászunk nincs az orvosok között, csupán egy külső konziliárius, aki két hetenként egyszer jön be. De így is jó. A pszichológiai osztályon mindenki a munkájának szenteli magát. Felvehettem volna egy elmegyógyászt, de azért a fizetésért két pszichológust alkalmazhattam, olyan embereket, akik nem riadnak vissza attól, hogy feláldozzák önmaguk egy részét ezeknek az embereknek. Hogy érti azt, hogy önmaguk egy részét? Egy pillanatig fürkészve nézett, azután fáradt arcán harag villant fel. Sokan hajlandók pénzt és felszerelést adni, de időt és érzéseket kevesen. Így értem. Hangja kemény lett, és egy üres cuclis üvegre mutatott, amely egy könyvespolcon állt a szoba végén.
Látja azt az üveget?
Mondtam, hogy már feltűnt nekem, amikor bejöttünk az irodájába.
Nos tehát, hány olyan embert ismer, aki hajlandó egy felnőtt embert az ölébe venni és az üvegből etetni? És vállalni a kockázatot, hogy a beteg a vizeletével vagy ürülékével összemocskolja. Meglepetnek látszik. Nem érti, ugye, onnan fölülről a maga kutatói elefántcsont tornyából. Mit tudja maga, milyen az kirekesztve lenni minden emberi élményből, mint ahogy a mi betegeink élnek?
Nem tudtam elnyomni egy mosolyt, és ő nyilván félreértette, mert fölállt, s hirtelen véget vetett a beszélgetésnek. Ha visszajövök, és itt maradok, és Winslow megtudja a történetemet, bizonyos, hogy meg fogja érteni. Az a fajta ember, aki megérti.
Amikor kihajtottam a Warrenből, nem tudtam, mit gondoljak. Hideg szürkeséget éreztem mindenütt magam körül. A beletörődés érzetét. Nem esett szó rehabilitációról, gyógyításról, arról, hogy egyszer majd újra visszaküldik a világba ezeket az embereket. Senki sem beszélt reményről. Az volt az érzésem, hogy élő halottak, vagy ami még rosszabb, soha nem is éltek teljesen vagy tudatosan. Bimbó korukban elfonnyadt lelkek, akiket a végzet arra ítélt, hogy csak bámuljanak térbe és időbe napjaik végezetéig. Eltűnődtem a foltos arcú felügyelő anyán, a dadogó műhelytanítón, az anyás igazgatónőn és a fiatal, fáradt arcú pszichológuson, és szerettem volna tudni, milyen szózat hívására dolgoznak itt, és szentelik magukat ezeknek a hallgató elméknek. Mint az a fiú, aki a kisebbiket a karjában tartotta, mindegyikük kielégülést talált abban, hogy átadja önmaga egy részét azoknak, akiknek kevesebb jutott. Na és azok a dolgok, amiket nem mutattak meg nekem. Lehet, hogy hamarosan eljövök a Warrenbe, hogy életem hátra levő napjait a többiekkel töltsem, és várjam.